Boszorkány szombat, avagy mese tündérrel, boszorkánnyal és tivadarral. Első fejezet, amelyből kiderül, miért gázolt bele hagymanyelő Laska János a Dunába, miért morcoskodott az ördögök kapitánya, továbbá, hogy mi jár annak, aki a lányokat töklámpással ijesztgeti. Két boszorkány szellőzködött az erdő szélén. Az idősebb fennkapaszkodott a fán, madármódra az egyik ágon, a fiatalabb viszont a földön ücsörgött egy vakontúráson, és nagyon el volt szontyolodva. Szomorúan nézte a fűszálakat, amint ide-oda imbolyogtak a langyos esti szélben. A távolból egy istállóba kötött jámbor marha bődülése hallatszott, közelebbről pedig a tücsök bogarak ciripelése. Minden ember otthon kavargatta már a vacsorát, csak egyetlen egy magányos legény volt úton, hazafelé igyekezett. A határban járt tököt lopni, és elgatyázta az időt nagyon, most aztán szedte a lábát, ahogy csak bírta. A nagyanyám szerint ilyenkor repülnek a boszorkányok a Gellért-hegyre, hogy az ördöggel találkozzanak. Ijesztgette magát. Még az a szerencse, hogy én nem hiszek az ilyen babonában. Aztán rákapcsolt, iszkolt még sebesebben, nem tudta, hogy minden lépésével közelebb jut az erdő széli boszorkányokhoz. Ahogy haladt előre, úgy harapózott el benne a félsz, a végén már hallani vélte, amint vacognak a fogai. Csak nem fogsz bőgni, butaliba! Karmolázta ingerülten a fán ülő boszorkány az ágat. Otthon hagytad a seprűdet? Hát otthon hagytad. Valahogy eljutsz te is a Gellért hegyre. De nem értelek. Nem voltál te szórakozott feledékeny eddig. Mi történt veled? Csak nem estél szerelembe valakivel? Az nem valószínű. Fészkelődött a vöröshajú asszonysága vakontúráson. Mire az teljesen szétlapult alatta. Bár szó ami szó, szívesebben lovagolnék egy férfi hátán, mint a seprűmön. Szerelem? Fúj! Sistergett a madárasszony odafentről. Undorító egy szó, hallani sem bírom. Hogy is mondhatsz ilyetten nagyfenekű locskafecske észtőfosztott kelkáposzta? Ennyi. Nem félsz, hogy megharagszom? Épp azt akarom, hogy megharagudj. A harag majd kiveri belőled a szerelmet. De igazából nem gondoltam ám komolyan. Nem is vettek elkáposzta. Nem azzal bántottál meg, hanem hogy azt mondtad, nagy a fenekem. Egyrészt ez szemen szedett hazugság, másrészt egyáltalán nem tehetek róla. Már minden megpróbáltam, csalánt főztem, macskaszőrrel meghintettem, korommal jól elkevertem, éjfélkor a keresztútnál mind megittam, mégse lettem kalcsúbb semmivel se. Azonnal itt hagylak, lebegtette meg fenyegetően seprűjét a banyalfa tetején. Azonnal itt hagylak, ha be nem vallod, mi a bajod? Talán bizony megjavultál, és nincs már kedved a boszorkány mesterséghez? Eddig, ahogy kellett, szekáltad a csibészeket, becsaptad a hűtleneket, bagoly bőrben ijeszgetted a tolvajokat. Őszintén szólva, te vagy köztünk a legügyesebb, Terka. Nem fordíthatsz nekünk hátat. Unom, szárítgatta a szemét a vörös Terka. Unom ezt a sok hazudozó, gyáva, lusta, alamuszi alakot. Szeretnék végre egy derék embert látni. Megrontottak, és még az ízlésedet is kificamították. Hogy magyarázom én meg ezt az öreg ördög kapitánynak helyetted a Gellért hegyen, mert te látom végleg itt ragadsz. Éppen ekkor ért melléjük a legény a hátán a jókora tökkel. Ezt a szerencsét! Ugorja hátára! Csapkod meg! Seprű helyett lovagolja tolvajon a Gellért hegy tetejére! Azzal a gebesovány fekete banya elrúgta magát az ágról, és sutty, nekilódult az esti erdőnek, eltűnt egy szempillantás alatt. A tolvaj pedig úgy érezte, hirtelen nagyon elkezdte nyomni őt az a tök. Na még ez is didergett. Nem elég, hogy ezen a fán olyan különösen zizegnek a levelek? Ne is törődj a levelekkel! Arra vigyázz, le ne essek a hátadról! Szólalt meg váratlanul a lopott jószág. Az bizony baj lenne, mert én ezzel a szép nagy tökkel akarom ma este megijeszteni a lányokat. A fejemre teszem, hadd higgyék, óriás kukucskába hozzájuk az ablakon, megérdemlik. Megbántottak. Azt mondták, büdös vagyok. Én, egy született Laska János, én büdös. talán ne egyél annyi hagymát. Vélekedett a nyakából a tök.
Még mit nem?
Leszokjak a hagymáról?
Soha.
Én, Laska János, soha nem szokom le a hagymáról.
Ez nagyon érdekes. Ha nem, most már igyekezz egy kicsit, te hagymanyelő, Laska János, szedd a lábad.
Sarkantyúzta meg finoman a fickó terkasszony.
Ne arra, ne hazafelé, hanem a Gellért hegy irányába.
Könnyű neked onnan fentről dirigálni, olyan nehéz lettél, mintha egy nagy fenekű boszorkány cipelnék.
Nagy fenekű, sziszent Erka, és két térdét úgy a legény bordái közé vágta, hogy az majdnem orra esett.
Vége a sétálásnak, te hagymanyelő.
Vágtas, öregem, ahogy csak bírsz, hadrengjen a föld alattunk.
Jájjáj,
ordított a hagymanyelő Laska János, és vágtatott, ahogy csak bírt, rengett is a föld alattuk.
Hirgalom, ne hajts ilyen gyorsan, kiugrik a szívem a számon.
Ugorjon csak, majd bekapom.
Neked meg lenyomok helyette egy veres egeret.
Még hogy nem szoksz le a hagymazabálásról, még hogy ijeszgeted a lányokat, még hogy csúnyán beszélsz a szépséges boszorkányokról, adok én neked. Futás, gyorsabban, gyorsabban, nyargaj haszontalan.
Zötyöksz, borzasztóan zötyöksz a hátamon.
Zötyögök? Igen, akkor ugrálj is. Így szaladj, ugrálva, hadd zötyögjek.
És szaladt hagymanyelő Laska János a latyakos réteken szúrós bozótokon át, a parancs szerint engedelmesen ugrándozva. Az öreg ördög morcosan trónolt a Gellért hegy tetején. Mindenhonnan szállingóztak a boszorkányok, könnyedén leereszkedtek a fák közötti tisztásra, seprőjüket gúlába rakták, és szépen lábcsókra járultak uruk és parancsolójuk elé, aki ma estére egy bakkecske képét öltötte magára. Nagy üst alatt tűz ropogott. Az üstben olaj, az olajban mindenféle válogatott undokságok, egérfarka, macska szőre, kígyók, mérges bogarak. A boszorkányoknak korgott a gyomrok, csorgott a nyáluk, nagyokat csámcsokba ugrabugráltak a tűz körül, és hosszú, bibircsókos orrukkal buzgón szimatolták az üstből előgő zölgő fertelmes szagokat.
Ohohohó!
Nyeldeste a nyálát az egyik rémség.
Én szoktam beletenni egy kis koponyát is, attól még pikánsabb az amata.
Én meg a tején farkáról vágom le a boltot, azzal kavargatom.
Topogott izgatottan az üst körül egy másik.
Attól olyan különleges lesz, hú-hú, de még milyen különleges.
Elhallgassatok! Recsent rájuk a főördög. Mit kontárkodtok, ostoba népség? Azt hiszitek, jobbat bírtok kotyvasztani, mint én?
Hiszen az egész ördökséget tőlem tanultátok, én vagyok az iskolamester. Engem akartok lepipálni?
Dehogy akarunk, mentegetőztek a banyák.
Csak valahogy ma nem igazán rossz ez a lé.
Rossz ugyan, büdös is, undorító is, de nem eléggé. Nem annyira, mint szokott.
Ezen a főördög nagyon megsértődött. Felhúzta mind a négy patáját, úgy jutott rónnyán félig háttal fordulva az egész Gellért egyes eregletnek.
Csak csinálják. Tegyenek bele koponyát, tejénfarkat, ami jól esik, majd meglátjuk, mire mennek.
Duzzogott. Aztán hirtelen megsajnálta a boszorkányokat. Szegények. Ezek tényleg valami különlegesen zaftos boszorka csemegére vágytak, s eljött, lássuk be, ma csak olyan se hús, se halkosztot kínál nekik, pedig megérdemelnék, hiszen...
Baj van! Bőgte el magát a fekete bak. Egyszer mind a négy kecske lábával felugrott. Hű, de mekkora nagy baj van!
Ide hozzám, oszorkányok, kanördögök, minden pokolbeli teremtés. Támadt erre borzalmas nyüzsgés. Kígyók, sárkánygyikok, szarvaspatás, kanördögök, mindenféle szörny szülöttek tolongtak a Gellért hegyen. Akkora volt a rumli, majd agyon taposták a boszorkányokat. Méltatlankodtak és azok, hogy hát ma az ő ünnepük van, és a végén éppen ők nem jutnak szóhoz ebben a nagy kavarodásban.
Valaki hiányzik.
Nincs itt a vörös terka.
Ott jön. Károgta Gebe Sobány barátnője, és a távolba mutatott.
Csak a szerelmes liba elhagyta a seprűjét.
Ezért hagymanyelő Laska Jánoson lovagol, az meg lassú, mint egy galacsimbogár.
Szerelmes? Itt a magyarázat. Figyeljetek, pokolbeli népség!
Képzeljétek, megsajnáltam a boszorkákat. Én, aki soha az életben nem sajnáltam senkit. Ráadásul a főztöm se sikerült elég rosszra.
Erről a terkáról még mi derül ki, hogy szerelmes? Egy boszorkány?
Na, mire következtettek ebből?
Hát,
azok nem következtettek semmire, csak álltak szájtátva. Valaki megzavarta a köreinket. Valahol a világon él egy rendes ember. Ordította az ördögök kapitánya, hogy minden igaz lélek rögtön rémesebb álmodott ettől az ordítástól. Vagy egy tündér kódorgott le az égből közénk? Nem tűrhetjük. Megparancsolom, mindenki azonnal induljon útnak. Repüljetek a föld felett, furkáljatok a föld alatt, de kinyomozzátok, felderítsétek, és ide hozzátok Elibém azt a jótét lelket. Legyen akár kecskebéka, akár királyfi. Viszont látásra, vége a boszorkány szombatnak mindenki dologra. Holnap után éjfélre itt legyetek, most pedig hessundok népség. Ne lopjátok itt a napot, vagyis az éjszakát.
Mintha 10 000 vásodkölyök hatalmas sárlabdákat hajított volna egyszerre a világ minden tája felé, úgy rebbentek szerte a Gellért hegyről a boszorkák, ördögök, mindenféle pokolfajzatok. Eltűntek, elnyargaltak, mentek jótét lelket vadászni.
Nagy morgással a vénséges bakkecske is elkotródott föld alatti palotájába.
Csak a vörös terka nem tudott elindulni, mert a rogyarozó térdi hagymanyalú szuszogott ugyan, szuszogott, de többre nem futotta az erejéből, úgy kifulladt.
Gyere, egyél, attól magadhoz térsz! Invitálta az üsthöz palipáját terka. Belekanalazunk a boszorkány levesbe.
Én ugyan nem, siránkozott hagymanyalú. Nem kérek a kígyókosztból, köszönöm a macskaleves csótányfőzeléket, de...
Tass ki a pici szárat, mondj szépen,
ügyögött Terka néni, és belediktált az ellenkező hagymanyelőbe egy kis baszorkánylevest.
Megeszi a pici baba, attól megnőm a jó nagyra.
Nem akarok megnőni, kidagadok a nadrágból.
Siránkozott hagymanyelő, de hiába siránkozott, mert nőni kezdett. Csak nőtt, csak nőtt. Végül Terka rácsapott a tökszárával.
Hagyod abba a növést, szemérmetlen.
Igenis, bólintott hagymanyelő, és abba hagyta a növést. Akkora volt már, mint egy torony. Akkor elindultak. Leballagtak a Gellért hegyről, hagymanyelő belegázolt a Dunába, de mivel bődületesen nagyra nőtt, a vállán ücsörgő vörös terkának még a szoknya csicske se lett vizes. Én bezzeg facsarhatom a szakállamat, kesergett az óriás. Ráadásul tele van rákokkal, halakkal, síkos angolnákkal, fúj.
Mindjárt angolnává változtatlak,
ijesztgette a kövér terka. Aztán csúszkálhatsz velem hason. Jobb lesz, ha nem ellenkezel.
Hát hova megyünk egyáltalán?
Tudom én.
Induljunk el, aztán
csak megérkezünk valahova. Hagymanyelő. Sóhajtott egy szélrohamnyit, aztán összeszedte magát, és engedelmesen neki talpalt a messzeségnek.
Igen.
Harmadik fejezet, amelyben találkozhatunk tivadarral, kővé vált békákkal, és békává lett kövekkel, sőt, még egy kupac szőrrel is, aki beszél. Tivadar a törpe bosszúsan söprögette odúja előtt a mókus szőröket. Tivadar nagyon szeretett az erdőben bódorogni, előfordult, hogy hétszámra nem tért haza, s ilyenkor a mókusok beköltöztek az odújába. Tivadar örökös harcban állt a mókusokkal, a mókusok voltak a fő ellenségei.
Nem elég, hogy nem győzöm őket kizsuppolni, amikor hazajövök, nem elég, hogy mindenem a lábasok, a tepsék, az ágyam, a ruhás szekrényem dugig van mókus szőrrel.
Ráadásul telehordják tobozzal az odómat, mikor tudhatnák, hogyha van dolog a világon, amit utálok, az a toboz, dolgott Tivadar. Komolyan mondom, kiegyeznék ezzel a népséggel, odaadnám nekik a kisebbik szobámat, nem bánnám, ha egész éjjel ott mutaznának, csak ez a rengeteg szétrágott... Komolyan mondom, kiegyeznék ezzel a népséggel, odaadnám nekik a kisebbik szobámat, nem bánnám, ha egész éjjel ott motoznának, csak ez a rengeteg, félig szétrágott toboz. Ez ne volna. Ekkor nagy súrogással 3 boszorka repült el a fák között. Elég nehéz dolguk volt, mert ahogy kanyarogtak a sűrűben a seprűikkel, időnként nekik csapódott egy-egy ág. Bosszankodtak a boszorkányok. Kár, kár, károgta az egyik fekete loboncos csúfság. A hosszú süvegen megtépték az ágak, a boszorkánypaláston megszaggatták az ágak, büntetésben mindjárt kígyóvá változtatom mindet.
Ne változtasd őket kígyóvá, kérte a másik boszorkány, mert akkor még meg is marnak bennünket.
Igen?
Akkor édesvízi rákokat csinálok belőlük büntetésből, azok nem marnak.
De csípnek.
Csípnek az ollójukkal. Nézd meg a seprűmből, már így is majdnem az összes cirok kicibálódott. Hát még a csipkednének is ezek a gajak.
Az én seprűm is tönkre ment. Ezekkel a vacakokkal nem repülhetünk már tovább.
A két boszorkány leereszkedett egy tisztásra kicsit kifújni magukat. A holt szépen odasütött, éles árnyékot vetettek a földön. Leültek egy kivágott fa tönkére, ott ültek és szuszogtak. Akkor az egyik észrevette Tivadar odújának a bejáratát.
Oda néz, micsoda szerencsénk van! Itt lakik Tivadar, a gonosz erdei manó.
Kérjük el tőle a seprűjét, aztán gyorsan lovagoljunk azon tovább.
Úgy se adja ide, mert Tivadar nem csak csúf és gonosz, hanem féktelenül irigy természetű is.
Ha az erdőben málnaszedő kislányra bukkan, jól megijeszgeti, csak mert a kislány szebb nála.
Pedig ez igazán nem nagy vicc, hiszen Tivadar amilyen kicsi, olyan nagy óra van, ráadásul tele bibircsókokkal.
Ha favágókra bukkan, úgy intézi a dolgot, hogy a kivágott fa valamilyen csalános vízmosásba dőljön, ahonnan csak kinkes serves munkával lehet kivontatni, mert utálja a favágókat, amiért nagyobbak nála. A lovaktól irilli a ragyogó sörényüket, ezért meghaigálja őket bogáncsal. Az őzektől a szép nagy fülüket irigyli, a nyulaktól a bojtnyi farkincájukat, a madaraktól a színes tollukat. Az őzeket megugrasztja, a nyuszikat megkergeti, a madarakra pedig csúzlival lövöllöz, még szerencse, hogy vaksi, így soha el nem találja őket a nyavajás.
Éppen boszorkány barátnak való, bólogatott a feketébb képű boszorkány.
Ide hallgass, még a mókusokat is utálja, pedig azok aztán igazán kedves állatkák. Ha valahol meglát egy mókust, rögtön kiabálni kezd. Tobozevő, szőrös tobozevő! És már kapja is a csúzliát, hogy oldalba lője egy kavicsal. Ettől a Tivadartól ugyan hiába kérnénk kölcsön a seprűjét. Legfeljebb nyelvnyújtogatást, meg szamárfülmutogatást kaphatnánk tőle, persze neki is lehet rossz napja.
Meglátjuk.
Tivadar! Kopogtatott a két boszorkány a törpe odújának bejáratánál. Add kölcsön nekünk a seprüdet, mert nagyon fontos dolgunk van. Tündérre vadászunk.
Tündérre? Ámlékodott Tivadar, és kibújt az odújából.
Na hiszen... Soha életemben hírét se hallottam még egynek se. Nem bolondok azok, hogy éppen a mi erdőnkbe költözzenek, ahol annyi a mókus, hogy még rágondolni is szörnyű.
Tivadar, fuvalászta az egyik loboncos, ha kölcsön nem adod nekünk a seprüdet, rögtön mókussá változtatunk büntetésből. És bezárunk a tobozerdőbe.
Tódította a másik.
Ahol csak tobozok vannak, hatalmas tobozok.
Nem hiába, baszorkányati nevetek, bigyeztette le az ajkát a kis törpe. Még kérni se tudtok szépen. Csak fenyegetőztök. Hát csak fenyegetőzetek.
Én nem ijedek meg.
Visszabújok az odumba, ott nincs nektek hatalmatok. Hiába mesterkedtek. Azzal sértődöttem vissza és bújt az odujába. A két boszorkány pedig szomorúan visszahuppant a fatönkre. Ültek, néztek maguk elé mérgesen. Dühükben átváltoztatták a kavicsokat békává, a békákat kavicsá, lett borzasztó zűrzavar, szegény békák moccani se tudtak, a kavicsok viszont ugráltak és brekegtek. De hiába, a seprűkön nem segített a ribillió. Éppen olyan nyúzottak maradtak, mint voltak.
Jaj, jaj, nyögdícsert a két banya.
Mit csinál velünk ezért büntetésből az ördög kapitány? Legközelebb biztosan belőlünk főzi a boszorkány levest. Szerencsére én jó rágós vagyok, mert engedte az egyikük, legalább nem lesz bennem sok örömük.
Engem ez nem vigasztal, hüppögött a másik. Én nem szeretek fürödni.
Se kádba, se levesbe. Ebben a pillanatban nyílt az odú ajtaja, és nem törődve a veszedelemmel, hogy esetleg mókussá változik, előbaktatott Tivadar, kezében lóbálva a seprűjét.
Ne szipogjatok, ne nyafogjatok, mordult. Itt van, vigyétek, csak jól kapaszkodjatok meg ezen a cirokfarkú paripán, mert igen kicsi, aztán még lepotyogtok róla.
Megörült a két boszorkány, el se köszöntek, csak felpattantak, és surr, elrepültek. Persze kicsi volt nekik a törpe seprűje, folyton marakodtak, hol az egyik csusszant le róla, hol a másik billent le róla. Ide-oda hintázott a kis seprű, billegve repültek, mintha nem is tisztességes boszorkány járművön, hanem egy libikókán ülve kerülgetnék az erdőt. Mikor már jó messzi jártak, és belefáradtak a folytonos károgásba és veszekedésbe, és valahogy el is fészkeltek a tivadar paripáján, mindegyiküknek jutott egy félfenéknyi hely, ültek és repültek a felázott szántóföldek felett némán, nézték, ahogy hátra húzódik alattuk a táj, és akkor az egyik boszorkánynak hirtelen eszébe jutott valami. Te, csípett bele a másik karjába, eszembe jutott valami. Ki van zárva, ahhoz ész is kellene? Ellenkezett a másik. Nem is törődöm az undok megjegyzéseddel, nem is vártam tőled mást, hanem ide figyelj. Miért szálltam meg a gonosz kismalót hirtelen a jó indulat? Mi oka lehet, hogy így megváltozott? Csak nem, kapta ilyetében a szájához a kezét az egyik boszorkány, persze azt a kezét, amivel fogóckodott, le is pottyant rögtön, és zuhan fejjel lefelé bele, és fúródott a szántóföldbe, csak a két lába merdezett az égnek. Társa óvatosan leereszkedett mellé, kikaparta a talajból, hosszan élezgetten, nem érdemled meg, hogy segítsek rajtad, mert csak csípkelőt. De mivel nélkülöd nem merek visszarepülni a tivadarhoz, csak életre kell, hogy pofozzalak. Jaj, ne pofozz már, fáj minden tagom, bevertem az orromat, bevertem a derekamat, vegyél ölbe! Inkább megcsíplek, pattanj már föl, ne siránkozz, gyerünk csak vissza! Mert ott kell lennie a tündérnek valahol a törpe közelében. Különben mivel magyarázzuk tivadar hirtelen jó szívűségét? Nagy nyögdécseréssel levegőbe emelkedtek, szép lassan, óvatosan, hogy újra le ne bukfencezzenek a mélybe, elindultak visszafelé. Tivadar közben végzett a rendrakással, épp az utolsó lapátnyi mókus szőrt cipelte kifelé. Mitől ilyen nehéz ez a mókus szőr, mindjárt földhöz vágom! Mérgeskedett. Ne vágj, földhöz, az nekem fáj! Szólalt meg a mókus szőr. Hogy? Te tudsz beszélni? Milyen szőr az ilyen? Semmilyen, sírta a szőr. Hát ki vagy akkor? Ámelkodott Tivadar. Ki lennék? Én vagyok az a szerencsétlen, elkódorgott pancsertündér, akire itt mindenki vadászik.